Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Bejelentették a német zöldek, hogy ki lesz a kancellár jelöltjük a következő választásokon. Erről írt véleménycikket Teket Péter, az Azonnali újságírója, és arra kértem, hogy mutassa be ezt a jelöltet, aki egy nagyon érdekes és ambiciózus politikus nő, úgy hívják, hogy Annalena Baerbock. De mielőtt bemutatnánk Annalena Baerbockot, és azt, hogy hogyan is nyerte meg ezt a jelölést, azért egy furcsa mondatodra visszatérnék ebből a cikkből, mert azt állítod, hogy a leköszönő kancellár Angela Merkel elaltatta a német társadalmat, és így búcsúzik. Ez mit jelent?
Ugye mégiscsak ugye 16 éven át lesz ő kancellár, hogyha szeptemberben lemond, mert ugye már nem lemond, hanem véget ér a ciklus, ugye ilyen hosszú ideig csak Helmut Kohl volt. Tehát gyakorlatilag Merkel rekordot döntött meg, és azért, hogyha összehasonlítjuk az összes korábbi német kancellár, akkor nem lehet Merkel esetében mondani egy olyan nagy ügyet, amivel a német társadalmat, Németországot előre vitte ez. Mindegyik más kancellárnál lehet találni egy ügyet, ugye Konrad Adenauernál a nyugati elkötelezettség. Teljes mértékben Németországot ugye a II. Világháború után bekötötte a NATO-ba, az Amerikai Szövetségbe, a transzatlanti világba. Aztán utána Ludwig Erhard, ő az ő nevéhez kötődik, ugye az egész Wirtschaftswunder, de ugye ez a gazdasági csoda, részben a szociális jóléti állam, a szociális piacgazdaság. Akkor ugye ott van Willy Brandt, aki ugye az osztpolitikkal, a keletfelé nyitással teremtett szintén valamiféle paradigmaváltást a német politikában. Vagy ott van Helmut Schmidt, ugye szintén Brandthoz hasonlóan már szociáldemokrata kancellár volt, aki szintén folytatta ezt az osztpolitikot, és aztán pedig ugye ott van Kohl, akit egyébként mindig nagyon kinevettek, amikor ő megjelent a politikában, és teljesen sajátos módon lépett először kancellári tisztségbe, hiszen egy bizalmatlansági szavazás után került ő ebbe a posztba, és senki nem jósolt neki nagy jövőt, tehát végül is a német egység kötődik az ő nevéhez, valamint Németországnak az Európai Unió motorjává való tétele is. Tehát például az, hogy az eurót bevezették, azt akkor nagyon fontos politikai célnak tartotta, és még a közgazdászok esetleges ellenvetését is lesöpörtem, azt mondta, hogy neki mindenképpen fontos, hogy a valutával is kifejezzék az európai egységet. Vagy ott van aztán Gerhard Schröder, aki szociáldemokrata kancellár létére hát eléggé neoliberális reformokat vezetett be, és ezekről lehetne vitatkozni, mennyire voltak szükségesek, vagy milyen volt ezeknek a hasznuk, de hogy ez egy bátor lépés volt abban az időszakban, amikor mégiscsak azért 6 millió munkanélküli volt Németországban, az egészen egyértelmű. És ehhez, tehát ez is egy bátor lépés volt a részéről, és köthető hozzá. Most ehhez képest a mostani kancellárasszonyhoz ebben a 16 évben nem lehet találni egy ilyen nagy ügyet. Tehát voltak ugye bár krízisek, ugye az eurókrízis, a menekült válság, most a korona krízis, amelyet úgy, ahogy kezelt, de hát ezek nem az ő nagy ügyei. Tehát nem lehet megtalálni azt a nagy narratívát, vagy azt a nagy paradigmaváltást, ami ő hozzá kapcsolódna. Ugye az Európai Unió sem fejlődött igazából előrébb, nem lett mélyebb az európai egység Németországban, és azért számos problémát Merkel elaludt, a szociális különbségek növekedését, a digitalizációt, tehát azért nem lehet meghatározni, hogy mi az, ami Merkel nevéhez majd a történetkönyvekben úgy, mint egy szó, mint ahogy mondtam, hogy Adenauernál a nyugati nyitás, vagy Schrödernél a nagy reformok, mi az, ami Merkel nevéhez köthető lenne, és a politikai életre is ez kihatott, hiszen Merkel valóban betolta a CDU-t nagyon középre, gyakorlatilag városi, akár liberális emberek is szavaznak most már a kereszténydemokratákra, mondjuk talán ez lehet az egyetlen egy úgymond merkeli nagy sajátosság, hogy a CDU-t ennyire egy középpártá tette, de ennek révén viszont a politikai polarizáció sem működik megfelelően, hiszen ugyebár nagy koalíciótban volt általában a szociáldemokratákkal, ennek révén a szociáldemokraták elfejlődtek egy 15%-os középpártá, nem alakult ki az a szükséges kétosztatúság, ami azért egy demokráciához szükséges, sőt, ugye megjelent a szélső jobboldal is, ami gyakorlatilag ennek az ellenreakcióként érthető, tehát a másik merkeli örökség a CDU középpártiságát tétele mellett az, hogy a II. Világháború után gyakorlatilag először egy jelentős szélső jobboldali párt ott van a Bundestagban.
Ha engem kérdeztél volna, épp ez a kiegyezés pártiság politikusa, a Mutti, a Merkel, és amit leírsz a zöldek alakulásával kapcsolatban, az is egy ilyen kiegyezősdi, konszenzuskeresősdi, igaz, hogy más amplitudóval, mint ahogy
igen,
most.
Valóban, ez tény is való. Igen, tehát az, hogyha például mondjuk a választások után egy CDU zöldek kormány jönne létre, az bizonyosan egyfajta Merkel örökségnek tekinthető, azért azt lehet sejteni, hogy Merkel nem zárkózna el a zöldek elől, sőt valószínűleg ezzel szimpatizálna leginkább, hogy egy CDU zöldek kormány, mint az új Németország új polgári közepe legyen az új nagy koalíció, ha tetszik, és valóban a zöldek is, ők pedig jobbrább vonultak, tehát ők is már majdnem egy középpárt. Azt valóban el kell mondani, a német politikát mindig jellemzi ez a konszenzusra törekvés, tehát értelemszerűen nem mondjuk az olasz politikához, vagy a magyarhoz, vagy a románhoz hasonlítható, ahol nagyon éles ellentétek vannak, és a parlamentben ordibálás és állandó kormányválság mondjuk Olaszországban, hanem Németországban valóban nagyon erős ez a konszenzusra törekvés, minden párt megpróbálja magát azért igazából középre pozícionálni, egymást nem legyőzendő ellenségnek, pedig akár nem is feltétlenül ellenfélnek tartva, hanem partnernek, beszélgető partnernek tartják, ami azzal is összefügg, hogy ugye Németország egy szövetségi köztársaság, tehát az egyes tagállamokban vannak olyan helyzetek, hogy azok a pártok, amelyek mondjuk a szövetségi szinten egymás ellenzéke, vagy egymással szemben állnak, azok a helyi szinten meg együttműködnek, tehát mondjuk Baden-Württembergben a zöldek és a CDU már most is koalícióban vannak egymással, vagy van, ahol a zöldek, liberálisok, szociáldemokraták, valahol a zöldek, liberálisok, konzervatívok. Van még olyan is Türingiában, ahol a CDU egy kommunista miniszterelnököt támogat gyakorlatilag kívülről. Tehát ez a konszenzus, a törekvés, ez valóban a német politikában jellemző, és ezt valószínűleg a társam el is várja, tehát egy alapvetően konzervatív társamról van szó, most itt nem a politikai értékeit tekintve, hanem hogy nem szeretik a nagy ugrásokat, tehát nem mind a francia társadalom, ahol mindig jön egy politikus, és akkor meghirdeti az újabb forradalmat, aztán vagy lesz belőle valami, vagy sem. A német politikában ezt nem szeretik, tehát nem is lenne népszerű valószínűleg egy olyan politikus, aki forradalmat hirdetne, és legyen ez bármilyen digitalizációs forradalom, vagy bármi más, hanem ők ezt a lassú haladást fontolva, megfontolva haladást szeretik. Ennyiben valóban Merkel ezt ki tudta fejezni, és erre jól ráérzett, és ő ebben a lassú haladásban tudott mindig jó taktikai kislépéseket tenni, és ezzel tudta biztosítani, hogy végül is valóban hát rekorderként be fog kerülni a történelemkönyvekbe.
Ebből a szempontból Annalena Baerbock egy külön utas szereplő, mert ő vele kapcsolatban azt emeled ki az azonnali.hu oldalán megjelent cikketben, hogy hát ő egy nagyon karakteres, a hatalmat akaró politikus. Na most, ha ezt Kelet-Európában mondod, akkor mindenkibe egy kicsit ugye megborzom, mert vannak negatív történelmi tapasztalatai. Azt hiszem, hogy nálam valami mást jelent. Milyen politikai erőt, lendületet, kultúrát hoz ő, és mitől sajátos az ő megjelenése?
Ugye őt leginkább ugye a másik lehetséges zöld kancellár jelölttel hasonlítottam össze, ugye tegnap dőlte, hogy végülis Baerbock lesz, és nem Robert Habeck, ugye ők ketten a társelnökei a zöldeknek, és ő kettejük közül dőlt el, hogy ki lesz a kancellár jelölt, mondjuk már lehetett elég korábban sejteni, hogy ez Baerbock lesz, éppen azért, mert Habeck, ő egy olyan filozófikus alkat, tehát egyébként sokaknak éppen ezért szimpatikus, egy filozófiából doktorált ember, aki nincs fent a Facebookon, nincs fent a Twitteren, tehát gyakorlatilag tagadja, hogy azon kommunikációs terekkel neki ott kéne lenni, ahol rövid üzenetekben tud csak kommunikálni, azt mondja, hogy vagy ki tudja fejteni magát részletesen, vagy nincs kedve rövid üzenetekben kommunikálni, tehát most ugye Habeckről beszélek, aki rendszeresen, hogyha interjút készítenek vele, akkor hosszú ideig elgondolkodik, azt mondja, hogy ó, mégis tévedtem, nincs igazam, erre nem tudom a választ, igaza van, meggyőzött, tehát egy nagyon elgondolkodó, filozófikus alkatú ember. Elképzelhető, hogy ő is népszerű lett volna kancellár jelöltként, egyébként tényleg egy népszerű politikus, sőt, ha az össztársadalmat nézzük, még népszerű is, mint Baerbock, tehát pont mondom, a németeknek tetszik egyébként ez a kicsit elgondolkodó, lassú önmagában is akár a saját bizonytalanságairól nyíltan beszélő politikus típus, de Baerbock ő valóban egy határozottabb, fiatalabb, dinamikusabb ember, aki azt is lehet mondani, egy pártpolitikusabb is. Tehát ő nagyon ügyesen fölépítette magát a zöld párton belül. Kormányzati szerepe nem volt eddig, hanem a zöld párton belül tudott jól politizálni. 2018-ban lett a pártnak a társelnöke, ami akkor meglepetés volt, mert addig nem is volt annyira ismert, és ő egyszerűen ráindult egy esélyesednek tartott társelnök jelöltre, és végül megnyerte. És akkor mindenki azt gondolta, hogy jó, hát ez akkoriban még 38 éves lány, hát ennek úgyse lesz semmi esélye az ismertebb és idősebb Habeck mellett, és nagyon ügyesen az elmúlt 3 évben Baerbock fölépítette magát egy önálló politikusként. Valóban a kritika vele szemben az, hogy hát látszik, hogy ő egy nagyon tudatos karrierépítő ember, már az is tudatos volt nála, hogy noha nyugat-német születésű Hannoverben született, de ő a kelet-német területen csinált karriert. Tehát
ez miért volt fontos a számára?
Ugye pláne a zöldekkel szemben mindig megfogalmazódik az a vált, hogy ez egy nagyon nyugat-német párt. És tény is való, hogy miközben a nyugat-német tartományokban nagyon erősek, tehát ha csak a nyugat-német tartományokat veszük, akkor már majdnem 30%-on is állnának a zöldek, a kelet-német tartományokban nem annyira. A városokban igen, tehát Potsdamban, Lipcsében, Dresdában, stb. Tehát erősek a zöldek, de ugyanúgy a kelet-német tartományokban ugyanaz a helyzet, mint sok kelet-európai országban, hogy a zöld gondolat még nem annyira jelent meg, hiányzik éppen az a városi, de azért bal liberális, de jó módú polgárság, amely tipikusan a zöldek szavazó rétege Nyugat-Németországban, tehát ez a zöldek a keleti tartományokban inkább ilyen hát 5-15% között mozognak, és ha meg is van velük szemben, a zöldekkel szemben az a vád, hogy ők nagyon nyugatiak, és minden politikusuk nyugatról jönne, és azért Baerbock úgymond ő átment a kelet-német részre, Brandenburgba, és ott csinált karriert, és ez számára is jó volt, hiszen úgymond a kelet-német területeken nincs is olyan sok zöld politikus, tehát úgymond könnyebben is ki lehet ugrani, tehát nem biztos, hogy Baerbock ilyen hamar tudott volna lenni mondjuk a Hesseni vagy a Baden-Württembergi zöld párt szervezet elnöke, mint ahogy üstökösként tudott lenni a brandenburgi, ugye ez a Berlin körüli tartomány párt szervezetének az elnöke, tehát ő egészen bizonyosan nagyon ügyes taktikus, a karrierjét nagyon ügyesen építette a zöldeket belül, hogy tudta, hogy miért megy Kelet-Németországba, mert ott könnyebb karriert csinálni, valamint az összlakosság felé, és akkor úgy jelenhet meg már kvázi, mint hogyha egy kelet-német jelölt lenne. És valóban ez vele szemben sokszor vált, hogy ha az életét megnézi az ember, akkor lehet, hogy inkább a karrier lépéseit látja, és nem annyira az egészen egyértelmű és világos politikai nézeteit, de ő valóban olyan dinamikus ember, és éppen ez lehetett mellett az érve a kancellárságnál, hogy a Habeck egy nagyon szimpatikus, habitus ember lehet, de nem biztos, hogy mondjuk egy kancellárnak is az a jó, hogyha esetleg ha majd a Putyinnal tárgyal, vagy az Erdogánnal, akkor ott is folyamatosan elgondolkodik, és esetleg a saját kétségeinek ad ott is hangot, hanem Baerbock egy nagyon lendületes, fiatalos, alapvetően mindig fiatal, tehát idén 40 éves, vagy idén lesz majd 41 éves, egy 80-ban született fiatal, alapvetően a német politika pláne fiatal nőről van szó, ha kancellár lesz, akkor ő lesz Németország eddig legfiatalabb kancellárja, tehát nagyon dinamikusan föl tudta magát építeni, és értem valószínűleg ez a dinamizmus az, ami meggyőzte a pártot is, hogy ő legyen a jelölt, mert most először van a zöldeknek arra esélyük, hogy kancellárt adjanak. Ugye eddig a zöldek nem jelöltek soha kancellár jelöltet. Listavezetőjük volt értelmszerűen, de kancellár jelöltet nem jelöltek. Az a német politikában szokás, hogy egy párt csak akkor jelöl, hogyha az első vagy a második helyen áll a közvéleménykutatásokban. Most sajátos a helyzet, mert a szocdemek is jelölnek kancellár jelöltet, ők csak harmadikak, ilyen 15%-os eredménnyel, és korábban egy 15%-os párt nem jelölt kancellárjelöltet, de a szocdemek úgy mondta, mégiscsak ez hagyomány, hogy ők jelölnek kancellárjelöltet, majd kíváncsi is leszek arra például, hogy a kancellárjelölti vitától csak a zöldeket és a CDU is jelöltet hívják el meg, vagy a szocdemeket is, de az biztos, hogy most először a zöldeknek erre van esélyük, és tényleg van esélyük, hogy ők adják a kancellárt, és ebben a zöld párt egy azt mondja, egy profi, dinamikus politikust akart, ugye a zöld párt hosszú ideig egy értelmiségi párt volt, egy protestpárt volt, a 90-es évekig sok tekintetben egy hippi párt volt, tehát nem feltétlenül a profizmus jellemezte, de Baerbock már nem ez a generáció, tehát ő már nem ez a 68-as generáció, vagy amely a 80-as évek mindenféle atomellenes feminista tüntetéseiből kijövő értelmiségi, hippi protest mozgalomból jövő ember, hanem ő egy tudatos politikus, aki értelemszerűen tudatosan a zöldeknél ügyesen felépítette magát, és ezért gondolhatják azt a zöldek, hogy ő kancellárként is, vagy magában a kampányban is dinamizmus tud képviselni.
Itt nyissunk egy zárójelet, hogy hogy történt a zöld pártnak ez a belső kiegyezése, ez a, ahogy te fogalmazol, a fundik és a kompromisszumkészek megegyezése, vagy kiegyensúlyozottak megegyezése.
Igen, ez egy hosszú folyamat volt, ugye ez a két tábor volt, mindig így nevezték őket, hogy vannak a fundik, meg vannak a reálók, fundik azok a fundamentalisták, akik nagyon ökológiailag radikálisok, tehát mindenki saját maga által varrott vászonruhába járjon, és stb. És akkor vannak a realisták, akik kicsit realistában közelítenek a kérdésekhez, de minden más kérdésben ez megjön, külpolitikában is a fundik, azok az nagyon amerika ellenesek voltak, pacifisták voltak, a zöldeknek hosszú ideig benne volt a programjukból, hogy ki kell lépni a NATO-ból, a hadsereget eleve meg kell szüntetni. Tehát minden kérdésben, ami a zöldeket meghatározza, pacifizmus, környezetvédelem, antiimperializmus, feminizmus, stb. Ebben ők egy nagyon fundamentalista álláspontot képviseltek, lehet őket a baloldali szárnak is nevezni, csak voltak a realisták, akik azt mondták, hogy ha bármikor is akarunk kormányozni, akkor kicsit engedni kell, kicsit realistábbnak kell lenni, és ők voltak a reálók, és hosszú ideig valóban az volt, hogy a két szárny adta mindig az egyik és a másik társelnököt, és ez is most egyébként sajátos, hogy most gyakorlatilag két reáló társelnök van, mert Habeck is inkább a realista táborból jön, Baerbock pedig egyértelműen, tehát nincsen fundamentalista társelnök, és a politikusok között is azt lehet érezni, hogy még akik korábban fundamentalisták voltak, azok is elmentek a realista irányba, tehát a régi fundik, azok igazából tényleg pár idősebb, még tényleg a 68-as generációt valamelyes megjelenítő ember a párton belül, ez egy hosszú folyamat volt, tehát ugye amikor a 80-as években először a zöldek megjelentek a német parlamentben, akkor hosszú hajú farmernadrágos emberek voltak, nagyon radikális programot képviseltek, gyakorlatilag ők voltak akkor a szélső baloldal, hiszen a mai linke az még nem létezett, tehát ők voltak a politikai élet szélső baloldala, és ugye először a zöldek 98-ban kerültek hatalomra, Schröder mellett egy szocdem zöld kormány részeként, ugye Jóska Fischer neve bizonyosan ismert, ugye ő lett akkor külügyminiszter. Egyébként Jóska Fischer nevéhez kötődik sok tekintetben a zöldek mérséklése, középpártivá tétele, realistává tétele. Ugye Fischer ezt a külpolitikában kezdte el, hogy ő külügyminiszter volt, amikor például támogatta, hogy a német hadsereg Koszovóban részt vegyen bizonyos katonai akcióban, elérte, hogy a NATO-ból való kilépés szüntessék meg, ami akkoriban hatalmas vitákhoz vezetett a zöldeken belül. Volt olyan pártkongresszus, ahol piros festékekkel dobálták meg Fischert, még a füle meg is sérült, mert egy ilyen festékbombát dobtak rá. Tehát hatalmas viták kísérték ezt az átalakulást az zöldeken belül, de azt lehet látni, hogy valószínűleg azért is, mert a társadalmi bázisa is a zöldeknek megváltozott, tehát már nem feltétlenül, ha mondjuk megint leegyszerűsíteni, ez a hippi réteg szavaz rájuk, hanem igazából alapvetően jómódú városi polgári tanult emberek szavaznak, akik a demokrácia iránt elkötelezettek nagyon, és éppen most már úgymond az egész transatlanti kapcsolatrendszer NATO-hoz való viszonyt, azt nem egy baloldali kritikus álláspontból nézik, hanem éppen úgy nézik, mint amely Németország nyugati elkötelezettségének, demokráciájának a sarokköve, tehát például számos kérdésben, mondta a New York Times-nak volt nemrég elemzése a zöldek külpolitikájára, és a New York Times azt írta, hogy gyakorlatilag ma a német zöldek azok, akik az egykori neokonzervatív külpolitikai doktrinákat képviselik, tehát a transatlanti együttműködés, akár a demokrácia export és hasonló kérdések, a NATO megerősítése, például Baerbock ismert arról, hogy ő azt mondta, hogy igen, Németországnak határozottabban részt kell venni, akár NATO akcióban is meg kell növelnie a NATO-ba való befizetéseit, a Bundeswehrt, tehát a német hadsereget is erősíteni kell, tehát számos kérdésben külpolitikailag kifejezetten elmentek neokonzervatív irányban, nagyon erősen orosz ellenesek, azt mondja, hogy a leginkább kritikus párt Moszkvával és Putyinnal szemben azok a zöldek, ugye Baerbock be is jelentett, hogyha kancer rá lesz, akkor vége lesz az északi áramlat 2 gázvezeték építésének, ezt nem hajlandó elfogadni, szigorúbb szankciókat akar Oroszországgal szemben. Most ez a politika, ez korábban inkább ugyebár egy ilyen liberális jobboldalnak számított, és ma ez legerősebben a zöldeknél van jelen. Hogy a nagyon erős Európai Uniós elkötelezettség, vagy akár az a gondolat, hogy az Európai Unió élesebben lépjen fel kelet-európai problémákkal szemben. Az Európai Parlamentben mindig a német zöldek voltak azok, akik a Orbáni problémákat, akár Kaczynszki-féle problémákat felvetették. Ezt is lehet persze egy ilyen baloldali liberális irányból igazolni, de ez már nem ez a antiimperialista, radikális baloldali, kifejezetten Amerika ellenes irányzat, hanem éppen egy nagyon erősen EU-párti, NATO-párti, Amerika barát, orosz kritikus irányzat, és ezt mondom, Jóska Fischer kezdte el, ugye a zöldek ebbe az irányba tolódjanak el külpolitikailag, és a választó réteg is megváltozott, tehát nagyon sok jó múlva ember szavaz rájuk, és ezeknek felelnek meg, és ezért egy polgári pártá kezdtek válni. Az más kérdés, hogy ez azért nem azt jelenti, hogy a gazdaságpolitikájuk is teljesen jobboldali lenne, sőt, a gazdaságpolitikájuk alapvetően továbbra is baloldali, tehát az újraelosztásban bíznak, a jóléti államot erősítenék meg, adókat emelnének egy a magas fizetéssel rendelkezők számára, tehát ott azért megőrizték továbbra is a baloldali elkötelezettségüket.
És azt a vádat, amit mondjuk Angela Merkellel gyakran szemben megfogalmaznak, hogy a szavak szintén kritikus a közép-kelet-európai rendszerekkel, de hát a német gazdaság gyakorlatilag fenntartja ezeket, és a német vállalatok nagyban hozzájárulnak ahhoz, ahogy alakulnak a politikai, gazdasági viszonyok Közép- és Kelet-Európában. Azt a vádat majd valahogy mérsékelni lehet, ki lehet kerülni, mire lehet számítani ilyen téren?
Bizonyos értelemben, egyértelműen, hiszen az ezek a vállalatok, amikről ilyenkor beszélni szoktam, hogy Magyarország esetében BMW, Audi, Mercedes, stb. Ezek az a CDU-hoz köthető vállalatok. Azért továbbra is azt lehet mondani, hogy a zöldek társadalmilag valóban egy polgári párt lettek, de azért, amit mondom, főleg a gazdasági programjukat tekintve, ez továbbra is egy inkább baloldali párt, vagy egyszer lehetne akár szociáldemokrata pártnak nevezni, tehát az a zöldeknek nincsen valami fantasztikus viszonyuk a német ipari körökkel, pont talán napokban adott ki a német ipar kamara, amely a német iparnak a hatalmas nagy összefogó ernyőszervezet egy hosszú elemzést a zöldek gazdaságprogramjáról, amiben az a következtetés, hogy ez katasztrofális, és a zöldek egy borzasztó kommunista párt, és óvakodjunk tőle, kedves német tőkések. Tehát a zöldeknek azért nincs annyira kiváló kapcsolatuk. Persze bizonyos körökkel, tehát főleg akik ilyen biogazdaságban, vagy zöld energiában utaznak, ott van a zöldeknek is jó kapcsolatú a gazdasággal, de azért a zöldek nem tipikusan a gazdaságnak a pártja, az inkább a CDU, meg a liberális FDP, tehát ilyen értelemben az biztos, hogy a zöldek szabadabban tudnak föllépni Kelet-Európával szemben. Ez megmutatkozik már ennél az északi áramlat 2 vitában is, ahol még a szociáldemokraták is ellenzik ugye ennek a beszüntetését, mert azért bizonyos ipari köröknek Németországban érdekük, hogy kapjanak olcsón gázt Oroszországtól, abban is van érdekük, hogy az építkezésekben részt vegyenek, és akkor ezen gazdasági érdekek felülírják a politikai vagy morális kritikát Oroszországgal szemben, és a zöldeknél látható őket ez nem érdekli, ők azt mondják, hogy akkor is szálljon ki. A dolog mögött persze náluk van egy környezetvédelmi aspektus, és már azt mondják, hogy nem a gázra kell építeni, hanem ennél sokkal inkább megújulóbb energiaforrások az egész német gazdaságot, de a zöldeknek nincs meg az a beágyazottságuk a német gazdaságban, ami miatt hozzájuk letelefonálgatna mondjuk a Siemens vagy az Audi, hogy most inkább megkritizáljátok az Orbán Viktor. És ez a politikájukban is látható, tehát az Európai Parlamentben van egy Daniel Freund nevezetű zöld képviselő, aki gyakorlatilag folyamatosan ül nagyon-nagyon alaposan, de a magyar ügyet mindig előveszi, ameddig a Fidesz tagja volt a Néppártnak, szembesítette vele Weberéket, hogy akkor most döntsék már el, hogy meddig vállalható még ez a párt. Tehát ilyen értelemben az biztos, hogyha egy zöld lesz a kancellár, vagy akár csak az alkancellár, és a mindenkori alkancellár az általában a külügyminiszter is, és ebben az esetben Baerbocknak legalábbis egy külügyminiszteri posztra jó esélye van, az azért nem lesz jó jel se Moszkvának, se Varsónak, se Budapestnek.
Mi tarthatja meg ezt a lendületét, vagy mi adhat erőt Baerbocknak, hogyha a gazdaságilag nem annyira beágyazott sem ő, sem a pártja?
Hát ugye nem csak a tőkésréteget szavaznak, de
azért csak, hogy eljátszom a jelenetet, hogy ezt az anyuka korszakot, a Muttit, Angela Merkelt felváltja ez a hugi. Hogy bemegy.
Igen,
a...
Valóban ez lehet az egyébként, ez így is, sőt, mondjuk a Mutti jelszó még egyébként jobban illene Baerbockra is, mert egyébként tényleg édesanyja, tehát ugye Merkelnek is gyerekem, Baerbocknak van két gyereke, de valóban inkább ez a hugi effektus, az egész más habitus is képvisel, megnézzük az öltözködését, farmerbe jár, bőrcsekiben, tehát más képvisel, mint amit az eddigi német politikától megszoktunk, de éppen sokan azt mondják, hogy bármennyire ez a merkeli korszak egy kicsit egy ilyen elalvós korszak volt, azért a mélyben a német társadalom megváltozott. Tehát más a 2021-es német társadalom, mint a 2005-ös, színesebb, toleránsabb, nyitottabb, és talán éppen már egy ilyen politikust akar, egy hugisabb politikust akar, és nem egy annyira mutisabb politikus. Ami megőrizheti a dinamizmusukat, az az, hogy mégiscsak véget ér a Merkel korszak, tehát most már azért az a jelszó, a CDU-na nem működik, hogy folytassuk. Tehát megnyílnak opciók, és a németek ilyenkor akár hajlandóak úgymond más irányba is szavazni, nem feltétlenül megszokottan leszavazni arra, aki eddig is a kancellár, hiszen most az biztos, hogy új kancellár lesz, ugye ezt lehet tudni, hiszen Merkel nem indul el. A CDU-nál és a CSU-nál elég nagy problémák vannak, ugyan ma hosszú-hosszú viták és eléggé nagy vérengzések után nagyon úgy néz ki, hogy a CDU elnöke Armin Laschet lesz a két párt közös kancellárjelöltje, ugye Markus Söder a bajor kormányfő is akart volna lenni, és Laschet és Söder hát eléggé keményen harcolt egymással, de azért Laschet nem egy annyira átütő karizmatikus személy, sőt, jóval népszerűbb is, mint akár Baerbock és Södernyi pláne, tehát például Laschettel szemben akár Baerbocknak sokkal több esélye is lehet, tehát megnyílhatnak opciók, és az összes többi pártnál azért vannak problémák. Hát az érdekes, hogy ez a zöld párt, amely egyébként hosszú ideig egy ilyen káosz pártnak is számított, tehát mondom, hippik, 68-asok, a kongresszusok a zöldeknél tényleg ilyen dzsemborék voltak, ahol emberek a világot megváltották, és néha füstbombákkal, meg festékbombákkal dobálták egymást. Ehhez képest gyakorlatilag azt lehet mondani, a zöldek a legharmonikusabb képet, nem azt mondom, hogy a legnyugodtabb képet, mert dinamikus erő, de a legharmonikusabb képet mutatják. A kancellár kiválasztás is teljesen harmonikusan ment. Nem lehetett tudni arról, hogy Baerbock és Habeck egymást öli a színfalak mögött. Még az összes többi pártnál azért gondok vannak. A CDU-nál azért ez a Laschet nem egy túl meggyőző ember, és nem tudtak azért igazán egy jó megoldást választani Merkel után. A szociáldemokraták hát magukat építették le azzal, hogy olyan hosszú ideig kitartottak Merkel mellett, bár nekik nem rossz a kancellárjelöltjük, hogy Olaf Scholz jelenlegi pénzügyminiszter egy nagyon tapasztalt, tehetséges politikus, de mégiscsak a szozdemek leépítették magukat, és nagyon sok vita van ott is a párton belül, hogy mennyire legyenek balosabbak, vagy centristábbak. A német szabaddemokraták, ők egy bizonyos réteget tudnak csak megszólítani a nagyon kemény neoliberalizmusukkal, tehát ők azért nem egy nagy párt, nekik megvan. Nekik aztán tényleg nagyon jó a beágyazottságuk az ipari körökben, meg a nagyon gazdag körökben, de azon túl azért nem tudnak embereket megszólítani. A két radikális párt, a Linke, illetve az AfD pedig szintén bizonyos köröknek szólcsak, és egyébként mind a kettő visszaesőben van. Tehát az AfD is rosszabbul fog szerepelni minden bizonnyal, mint 17-ben is a Linke is. Tehát a zöldek néznek ma leginkább úgy ki, hogy olyan párt, amire éppen akár az a német szavazó szavazhat, aki egyébként harmonikus, kiegyensúlyozott, tovább és konszenzuális politikát akar, és a zöldeknek valóban ezt a mutatványt kell megoldaniuk, hogy egyrészt egy ilyen nagyon harmonikus centrista pártképét mutassák fel, de közben azért ne vizeződjék fel teljesen a politikájuk, tehát, mert az is gond, hogyha mindenkinek meg akarnak felelni, és végül aztán semmiféle programjuk nem lesz, tehát nekik ebben a kettőségben kell lenniük. És az, ugye sok azt mondja, hogy a zöldek leginkább az úgynevezett tipikus merkeli szavazókra hajtanak rá, ezek azok a rétegek, akik eddig a CDU-ra szavaztak, alapvetően városi emberek, magukat talán inkább liberálisnak tartják, de szimpatizáltak Merkel stílusával, tehát a CDU-nak ez a mondjuk itt baloldal vagy liberális oldala, és ezekre hajthatnak rá, mert nem biztos, hogy ezek az emberek, mondjuk Laschetet, aki az a jobb oldalibb, szintén szimpatikusnak tartják, de a zöldeknél érezhető ez, hogy ők egyszerre ezt a nagyon harmonikus képet akarják fenntartani, és azért akarnak forradalmi változásokat is, de inkább ezt a harmonikus képet fogják előtérbe tolni, mert a német társadalom azért nem szereti sohasem, hogyha valaki azzal a követelés jelenik meg, hogy akkor forradalom érjen.
Kérdés az, hogy ez a lelki béka, ez elég-e az olcsó munkaerő és a nagyon jó piaci pozíciókat hoz ragaszkodó nagyvállalatokhoz való tárgyaláshoz. Én értem, hogy ez Németországon belül egy vonzó perspektíva, csak épp ezért, mert ez a külpolitikai stratégiaváltás ilyen fontos a zöldek számára. Még mindig nem látom, hogy mit tud kínálni, vagy hogyan tud.
Ugye a zöldeknek az lenne valószínűleg a válaszuk, hogy ők eleve, tehát hogy ők kvázi mindegy dialektikusan próbálják meg összehozni a gazdasági érdekeket és a morális szempontokat, tehát ők azt mondják, hogy eleve a német gazdaságnak a szerkezete elavult, lejárt. Ugye ezt is szokták fölrólni Merkelnek, hogy ezt is elavultta. Tehát, hogy az a típusú német gazdaság, ami nagyon erősen a gépi munkára épít, nagyon erősen az autóiparra épít, ez nem biztos, hogy a 21. század gazdasága már. Tehát Németországban jóval kevesebb az informatikai ipar, a digitális ipar, jóval kevesebb akár az automatizáció. Tehát még nagyon ez a klasszikus német gépek és szerelünk és kigondolunk egy új gépet, és akkor azt összeszereljük. Tehát még nagyon erősen ez a logika határozza meg a német ipart. És a zöldek azt mondják, hogy egyszerűen német, tehát ők megpróbálják úgymond a gazdasági köröket is meggyőzni, hogy ez nektek sem érdeketek, mert ez nem lesz fenntartható. Tehát, hogyha mi majd Amerikával akarunk versenyezni, meg Kínával akarunk versenyezni, akkor egyrészt, hogy Kínával nem tudunk versenyezni, mert akkor tényleg le kéne vinni a béreinket. Tehát egészen biztos, hogy ez a gépiesített ipar, ez Németország is valamikor elképzelhető, hogy el fog költözni, ahogy nem véletlen, hogy Audi gyár van már Győrben, meg BMW gyár Debrecenben épül, mert ez Kecskeméten, tehát hogy egy elköltözés várható, nem tud Németország megmaradni továbbra is, mint a 19. században egy ilyen gépiesített ipar központjának. Amerikával szemben pedig különböző a technológiai cégek, digitális cégek tekintetében, a nagyon forradalmi változások tekintetében lemaradtunk, tehát nincsen nagy tech cég Németországban, nincsen nagy digitális cég Németországban, nincs olyan jellegű modern cég, mint a Tesla, meg hasonlók, amelyek egészen új metódusokat akarnak behozni, és a zöldek ezzel az érvel akarják a gazdaságot is megnyerni, hogy ez nektek is érdeketek, hogy álljunk át egy másfajta gondolkodásra, és ebben a vonatkozásban, tehát ők egy zöld érvelést használnak, hogy egyszerűen a gazdaságnak is az az érdeke, hogy zöldebb legyen a gazdaság, nekik is az az érdekük, hogy fenntarthatóbb legyen, hogy ne minden csak az olajra, meg a gázra, meg az atomerőműre, meg a szénerőműre épüljön, és ebben a vonatkozásban viszont úgymond oldani tudják a német függőséget Kelet-Európától is, és itt tud megjelenni úgymond egy másfajta határozottan morálisabb külpolitika.
Kérdés az, hogy ez a függőségi viszony, ha felbomlik, hogyan alakulnak a kapcsolatok. Románia vagy Magyarország felől nézve ez egy rendkívül fontos és meghatározó perspektíva. Ezért is fontos mindaz, amit Tekett Péter elmondott az német zöldek kancellár jelölt választásáról. Az elmúlt fél órában Annalena Baerbock portréját hallhattuk. Ő váltja vagy válthatja, majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak az erőviszonyok, Angela Merkel, mindenképpen egy új és erős nő jelent meg a német politika porondján. Aki szeretné elolvasni Tekett Péter elemzését, az az azonnali.hu oldalán keresse. Aki az előbbiekhez elhangzottakhoz szeretne hozzászólni, az megteheti a Marosvásárhelyi Rádió, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamon is. Péter, köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál. Én úgy látom
köszönöm
a német politikát, hogy itt annyi minden történik a következő hónapokban, hogy még Nagy szerencsénk lesz, hogyha sokszor hallhatunk, úgyhogy gyere máskor is.
Szívesen, szívesen, örömmel.
Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője, tartalmas rádiózás, szép estét kívánunk, viszont hallásra!